Arról már nem beszélnek, hogy a politikusok fő bevételi forrását, vagy a nagyobbik bevételi forrását kitevő általány díjakat, azt nem mérsékelték semmilyen módon, sőt ez az összeg, amit általányban ugyanolyan összegben megkapnak havi rendszerességgel, semmilyen módon nem is kerül adózásra. Tehát a politikusok teljes mértékben könnyen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek nem őket érintenek, a bérből és fizetésből, vagy pedig a kisvállalkozói bevételből élőknek a bevételeit csapolják meg. Szóval ezt nem tudom, hogy ez meddig mehet így tovább.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Nagyítót, a Ma Hét Média Család politikai elemző műsorát látják. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm Somogyi Szilárd kollégám.
Én is üdvözlöm a kedves nézőt!
Szilárd, az elmúlt napokban Szlovákiában a legtöbb figyelmet, azt hiszem elmondhatjuk, a konszolidációs csomag váltotta ki. Tüntetést is láttunk, a politika is megmozdult ebben az ügyben, a Magyar Szövetség is reagált. Igazából az érdekelné így a felvezetésképpen, hogy szerinted mi az, ami biztosan eldőlt? Nekem van egy elképzelésem, hogy azért lógott a levegőbe az előrehozott választás. Most biztosan nem érdekel Smernek, illetőleg a koalíciónak belemenni egy idő előtti választásba. Ezt kijelenthetjük biztosan szerinted?
Ja, örülök, hogy először a fundamentális, és mondjuk úgy inkább, hogy általános érvényű megállapításokra fókuszálsz te is. Én egyetértek ezzel, hisz nyilván azért ugye a két meghatározó pártja, a koalíciónak a Fico vezette Smer, illetve a Halasz próbál szociáldemokrataként föltűnni, és nem megsérteni a főválasztói rétegeiket, de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a társadalom dolgozó részének is jelentős mértékben van most már annyi érintettje, hogy egy előrehozott választáson nem erre a két pártra szavazna.
Ugye azt látjuk, hogy tényleg a úgymond saját szavazóit illetően óvatos volt a harmadik konszolidációs csomag tekintetében is a kormány. Nyugdíjasok esetében ugyan befagyasztották a 13. havi nyugdíjat évekre, de pénzt nem vettek el tőlük. Ellenben lehet azt mondani, hogy azokat a társadalmi rétegeket, akiktől nem várják az ellenállást, mármint hogy kivonuljanak az utcára, vagy valamilyen ágazati érdekvédelmet, gondolok itt a kisvállalkozókra, no, ők azok, akik talán leginkább megfizetik majd a költségvetési megszorítás árát. Azt látjuk, hogy a fegyveres testületek, a rendőrök rögtön reagáltak arra, hogy elvonják a fizetésüket, éppen, ha jól emlékszem, tegnapi napon volt egy tüntetés a fővárosban, viszont szintén a pedagógusokat és az egészség dolgozókat illetően a kormány mérsékelt a szándékait, tehát ott nincs, nem lépnek a konszolidációt illetően. Ez is jelzi azt, hogy ahol esetleg társadalmi ellenállást várnak, ott próbáltak óvatosan cselekedni. De azért fönntartom, hogy ennek az intézkedésnek a hatása azért legalább középtávon az, hogy a legnagyobb kormánypárt nem tudja bővíteni a szavazótáborát, hogy veszít-e az innentől kezdve a politikai kommunikáció dolga. De hát ugye valljuk be, tényleg lógott a levegőbe. Mi is beszéltünk itt ebben a műsorban több alkalommal, hogy lehet, hogy megérné Robert Ficónak az idő előtti választás, hiszen azért valljuk be, recseg lopog ez a koalíció, leginkább a többi párt gyengesége miatt. Na de akkor beszéljünk most arról, hogy milyen reakciója volt a politikának. Láttuk utcai demonstrációt, szerinted mennyire tudja az ellenzék kihasználni? Most a parlamenti ellenzékre gondolok ezt a lehetőséget.
Hát ugye próbálkozik, de nem is ebben látnám én a fő súlyt, hogy a jelenlegi ellenzék mit tud kihozni, hanem azt, hogy a nagy tömegek, mikor, ugye most egy kicsit idő hátrányban vannak, tehát most kóstolgatják azt, hogy a konszolidáció mit fog jelenteni, de előbb-utóbb az emberek rá fognak jönni, hogy fel kell tenni a fő kérdést, hogy miért azoknak a rétegeknek, miért a társadalom annak a részének kell állnia a számlát, aki ezt a hiányt, ezt a deficitet, amit csökkenteni akartak, nem hozta létre. Tehát ugye azokat, akik te is felsoroltál, azokat a foglalkozási ágokat, azok nem ülnek a kormánykeréknél most már évtizedeken keresztül. És ezekkel az emberekkel, mert ugye ők vannak jelen, ők nem mennek el, akarják finanszírozni a költségvetés hiányát. Ez előbb-utóbb szerintem egy markáns kérdés lesz, amiket meg fog támogatni néhány olyan jellegű dolog, hogy szerintem ahhoz is kell néhány hét, néhány hónap, hogy az emberek rájöjjenek, hogy igazából fizetéscsökkenésre is sor került. Bevezettek új munkanapokat, amik eddig munkaszüneti napok voltak, de nem tették mellé az arányos fizetésemelést, hanem ugyanazt a fizetést fogják kapni az emberek.
Sőt,
eddig
ugye az
is.
Egészségügyi járulék 1%-os emelés.
Emelkedik. Illetve elvesztik az emberek azt a bónuszukat, ami eddig a munkaszüneti napon, tehát az államünnepeken végzett munkáért pluszba kaptak. Vagy hogy egy ugyanilyen kiszúrást, hogy azt hangoztatják a politikusok széles mellénnyel, vagy széles köténnyel, hogy megállt az ő fizetésüknek a növekedése. De arról már nem beszélnek, hogy a politikusok főbevételi forrását, vagy a nagyobbik bevételi forrását kitevő általány díjakat, azt nem mérsékelték semmilyen módon, sőt ez az összeg, amit általányban ugyanolyan összegben megkapnak havi rendszerességgel, semmilyen módon nem is kerül adózásra. Tehát a politikusok teljes mértékben könnyen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek nem őket érintenek, a bérből és fizetésből, vagy pedig a kisvállalkozói bevételből élőknek a bevételeit csapolják meg. Szóval ezt nem tudom, hogy ez meddig mehet így tovább.
Szilárd, fel kell tenni azt a kérdést, hogy milyen más megoldás lett volna, hiszen azt látjuk, hogy lyuk van a költségvetésben. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó kedvében valaki hozott egy megszorító intézkedést, hanem a költségvetési kényszer ezt indokolta. Ezt azt hiszem, hogy el lehet ismerni. Az egy másik kérdés, hogy milyen más módon lehetne elérni azt, hogy a költségvetésen lévő lyukakat befoltozzák. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy ez a csomag önmagában inkább csak pénzelvonásnak látszik, és nem látni azokat a lépéseket, amivel újabb lendületet kaphatna a gazdaság. Márpedig egy növekvő gazdaság tudná kitermelni azokat a forrásokat, amivel akár a jövőre nézve sikerülhetne a költségvetési hiányt mérsékelni. Ezért indokolt az a kérdés, hogy hogyan máshogy lehetett volna ezt a kozmetikázást, a költségvetési kozmetikázást végrehajtani, és ebből a szempontból is érdekes, Gubik Lászlót kérdeztük, és elmondta, hogy hát volna lehetőség arra, hogy más módon is költségeket lehessen lefaragni, vagy akár új bevételekre szert tenni. Leginkább akkor, hogyha az adófegyelem az erősebb lenne Szlovákiában. Európai Uniós összehasonlításban is sereghajtók vagyunk, tehát ugye ebből a fekete gazdaság méretére lehet következtetni, hogy azok az adók, amiknek ott kellene lenni a költségvetésben, azok ilyen-olyanokból mégsem futnak be. A másik ilyen nagy tétel az az Európai Uniós forrásoknak a lehívása. Ebben a tekintetben is a szégyenpadon ül európai összehasonlításban Szlovákia. Tehát volnának olyan lehetőségek, ahol az állami bevételeket növelni kellene, vagy az adófegyelem erősítésével, vagy pedig a közigazgatás megerősítésével, illetőleg egyáltalán mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy az európai pályázati forrásokhoz hozzájusson Szlovákia. Hogyan látod, Szilárd, volna-e alternatívája ennek a költségvetési megszorítása?
Tökéletesen egyetértek veled, és a konkrétumok felsorolása helyett engedd meg, hogy megint inkább egy ilyen általános premisszából induljak ki, ami ugye azt mondja, hogy a társadalom összes rétege, kezdve az egyéntől, a családon keresztül, az önkormányzaton keresztül, mindenkinek valamiféle költségvetési fegyelme van. Hogyha te vagy én, túlköltekezzük magunkat, valamiből finanszírozni kell, mert nem tudjuk megcsinálni. Ugyanez vonatkozik a családra, sőt az önkormányzatokra is, legyen szó kis településről vagy nagyvárosról. Egyedül az állam az a szint, aki azt csinál szinte, amit akar. Sőt, ezt a szintét is azt hiszem kiúszhatunk, azt csinál, amit akar.
Annyira hizlalhatja,
pontosan, és óriási ütőkártyát adnak ezzel a régi, a múlt rendszer támogatóinak, akik ugye lobogtatni fogják előbb-utóbb azokat a papírokat, hogy a 88-as, a 80-as évek költségvetései deficit nélkül voltak, és kiegyenlített költségvetés volt. Hát miért nem tud a mostani vezetés is kiegyenlített költségvetést létrehozni, ahol ugyanannyi lesz a költség, amennyi lesz a bevétel. És attól tartok, hogy ez előbb-utóbb, megint csak meg kell ismételnem, valamiféle társadalmi engedetlenséghez fog vezetni.
Ha már szóba hozod a társadalmi elégedetlenséget, akár robbanás közeli állapotot, bár Szlovákiában erről nyilván még most nem beszélhetünk, azt látjuk, hogy az Egyesült Államok, amelyre ugye évtizedeken keresztül bizonyos vasfüggöny mögül úgy tekintettek sokan elődeink, vagy akár a mostani középnemzedék, hogy az a szabadságnak a hazája. Most azt látjuk, hogy olyan feszültség van Amerikában, ami oda vezethet, hogy egy újabb polgárháború fenyegeti ezt a szuperhatalmat. Lehet, hogy ez így elsőre nagyon meredeknek hangzik, és magam is így gondolom, de mostanában már komoly tanulmányok és elemzések születnek arról az Egyesült Államokban, hogy mi áll mögött a társadalmi feszültség mögött, mi az oka ennek a hatalmas politikai polarizációnak, és tényleg robbanáshoz vezethet-e. Az erőszak, az látjuk, hogy jelen van az amerikai mindennapokban, beszélhetünk a Trump elleni merényletről, ami hál' Istennek sikertelen volt, de Charlie Kirk meggyilkolása azért egy figyelmeztetője, ugye a jobboldali influencernek a meggyilkolása egy figyelmeztetője. Szerinted mennyire van közel Amerika ehhez a társadalmi robbanáshoz?
Hát ezt ugye, amit te is idéztél példát, a gyilkosság, a merénylet, ezt szerintem már a választ meg is adta, ugye, hogy Amerikából, ha nem is heti rendszerességgel, de két havonta, három havonta mindig kapunk híreket, ugye valamiféle vérengzésről, valamiféle gyilkosságról, tömeggyilkosságról. Ezek általában valamiféle izolált körbe mozognak, és nem mutatnak valamilyen társadalmi okokozati összefüggést, vagy pedig politikai.
Sajnos tudjuk hozzá, hogy ez nem is új sok tekintetben, hiszen akár iskolai vérengzésekről.
Igen, pontosan erre gondoltam. Hallottam. Viszont a mostani szeptember 10-ei gyilkosság az nyilvánvalóan politikai hátterű, politikai indítatású gyilkosság volt, vagy legalábbis én úgy gondolom.
Mert szerintem ebben egyetértés van.
Bíróság még nem mondta ki, de az én véleményem ez. És Amerika azért nem New York és nem Los Angeles. Ugye, amit mi látunk, van is a mondás, ugye, hogy New York nem Amerika, Amerika nem New York. Tehát ami hozzánk főleg a média közvetítése eljut, az a szabad elvű életfölfogás, ami akár New Yorkba, akár a nyugati parton, Los Angelesbe teljes mértékben elfogadott. De nem látjuk.
Mert ezt közvetíti a média, a filmeket.
Igen, 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 igen. De emellett létezik egy másik Amerika, a kisvárosok, kis települések, a mondjuk úgy nem annyira fölkapott vidékek Amerikája, ahol nagyon is erősen jelen van az egyház, és nem abba a formájába, mint Európában, vagy nálunk például itt Közép-Európában megszoktuk, hanem társadalmi szerepvállalással van jelen az egyház.
Hát, inkább kis egyházakról van szó. A társadalmi öntevékenység.
De ugye mondhatnám a nagyokit, gondoljunk csak Martin Luther Kingre, vagy Bill Grahamre, prédikátorra, akik mindenféle probléma nélkül szólalnak meg közéleti kérdésekbe. Ugye ez a mi templomainkból azért hiányzik.
Tehát az amerikai múlt, közelmúlt is pontosan, ilyen személyiségeket mutatott fel.
Pontosan, és szerintem ebbe a sorba illeszthető be Kirk is, aki határozottan kimondta a véleményét különböző társadalmi kérdésekbe, bibliai alapokon állva, és zsákutcába mennénk, hogyha elkezdenénk vizsgálni, hogy ezek a gondolatok helyesek, helytelenek, megalapozottak, megalapozatlanok. A lényeg az, hogy ami Amerikát igazán jellemezte ugye mindig a tudatunkba, hogy a szabad véleménynyilvánítás hazája, ennek természetesnek kell lenni, hogy a két ember között fényévekre levő gondolati különbségek tolerálva kell, hogy legyen, vagy elfogadottnak, legalábbis ebbe éltünk, hogy ez Amerikában elfogadott, és most látjuk, hogy
ez
mégsem.
Ez egy korszakváltásnak az előszere, Szirád, ami egy új Amerikát vetít előre, ahol a bevett gyakorlatok, akár a szabad véleménynyilvánítás, az a megszokott versengő demokrácia, az átalakulóban van, úgy látod?
Hát inkább úgy gondolom, hogy helycserék vannak, tehát az eddigi liberális hozzáállás a költségvetéshöz, a szabad elvűséghöz, az most ugye Trump személyében, illetve a Trump által aktivizált, mondjuk úgy közéleti politikusi szerepvállalást vállaló emberek rétegét hozza napvilágra. Ezek az emberek eddig is léteztek, csak nem voltak a megfelelő kommunikációs és főleg döntéshozói pozíciókba. Most előállt egy ilyen helyzet, és Amerika megmutatja, hogy igen, a sokszínűségünk ebbe is mutatkozik.
Ugye korábban is volt kormányváltás Amerikában, és éles politikai verseny. Igazából az az új helyzet, hogy a politikai polarizáció olyan kérlelhetetlené vált, ami a jövőre vet föl kérdéseket. Ugye Amerika már megélt polgárháborút 1861 és 65 között, de az egy másik helyzet volt, egészen másik helyzet. Ott földrajzilag tagolódott két amerikai felfogás, észak és dél. Most pedig igazából, ahogy már le is írtad, a nagyvárosok és a vidék Amerikája ütközik, illetőleg a két part, ami inkább liberális, demokrata kötődésű, illetve ami közte van, ez a többsége Amerikának, ami a konzervatív felfogást követi. Tehát itt nem arról van szó, hogy akár tagállamok csapnának össze, hanem az egymás mellett élő amerikaiak körében növekszik olyannyira a feszültség, ami bizony felveti a kérdést, hogy ez milyen robbanáshoz vezethet. Tehát itt nem egy klasszikus polgárháborúról lehetne szó, hanem az erőszak cselekmények fokozódásáról, hiszen ha bevett dologgá válik a politikában, hogy ilyen-olyan indulattól vezérelve valaki fegyvert fog, már pedig Amerikában több fegyver van a civilek kezében, mint a fegyveres testületek kezében, és ugye ez is alapjog Amerikában, a fegyvertartás joga. Ez veti fel a kérdést, hogy vajon megőrizhető-e az az Amerika, ami ennek hát sokan megismertük, vagy pedig óhatatlanul valamiféle változás várható ebben a tekintetben.
Hát én szerintem annyira, abban egyet tudok érteni, hogy itt ideológia alapon ugye áll szembe két közösség vagy két réteg. Bízom benne, ezt, tehát nem a te gondolataid, de nem értek egyet, hanem én inkább abban bízom, hogy a történelem annyiban nem fogja magát ismételni, hogy ezek a különbözőségek valamiféle erőszakos cselekedetekbe fognak megmutatkozni, hiszen látjuk, hogy ezek a szégyentelen gyilkosok mindig távolról lőnek. Tehát soha nem közel ember-ember közti harcról van szó. Épp azért, amit te is említettél, mert mi van, ha annál másiknál is van egy pisztoly, ugye? Tehát, hogy Amerika...
Hát, mert én le tudjam megtervezni, hogy a másik ne tudjon...
Igen, de én úgy gondolom, hogy maga a fegyvertartási szabadság ad egy bizonyos féle korlátozó, visszatartó erőt is, ebből kiindulva, hogy mi van, ha a célpontnál is van egy fegyver, és esetleg visszalő. Ez úgy gondolom, hogy több potenciális fegyveres támadás, gyilkosságot megelőz, vagy pedig tehát valamiféleképpen preventív hatással van. Amit magáról, hogy konkrét összetűzésre sor kerülne, azt, amit említettél, tehát ilyen lokális konfliktusokról, helyi, regionális, mondjuk úgy...
Befelejtsd el, Szilárd, szabad, ilyet már láttunk, és 2020-ban, ha jól emlékszem, vérengzések voltak gyakorlatilag, hát vagy legalábbis lázadások amerikai városokban, amiknek súlyos sérültjei voltak. Emlékszel erre, hogy a rendőrség gyakorlatilag feladta...
Úgy gondolom, összes nézőnk.
Rendvédelmi szerv.
Emlékezik erre, és lássuk be, hogy az, hogy büntetlenül maradtak ezek az események, azok nem mutatnak jó példát. Ezek mondjuk úgy, hogy fölbátorítják szabadabban, hozzáférhetővé teszik az eszköztárba az ilyen törvényen kívüli megoldásokat is, idézőjelben megoldásokat.
Tehát a rossz példa is követendő.
Igen, soha nem lehet elfogadni a törvényen kívüliséget és a törvénynek a túllépését, mert az az egyetlen olyan társadalmi intézményrendszer, ami valamiféle kereteket ad a mi életünknek.
Köszönöm szépen Szilárd hozzászólását, biztos, hogy ezt a témát még folytatni fogjuk, és nyilván a konszolidációs csomag következményéről is beszélni fogunk. Én most megköszönöm nézőink megtisztelő figyelmét, szép hetet kívánok, viszontlátásra!